Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk az apostolok cselekedetéről írott könyv 8. fejezetében, a 26. verstől kezdve a fejezet végéig a következőképpen. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: kelj fel, és menj délfelé, a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek: menj oda és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt: hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza. Megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől: kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek. És így szólt az udvari főember: íme, itt a víz, mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp: ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe, mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta többé őt az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig Azótoszba került, és végig járva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban egy pár mondatos történelmi kitekintés először. Hogyan kerül egy etióp főember, egy kincstárnok, mai szóval egy etióp pénzügyminiszter a jeruzsálemi templomba? Miért megy oda? Honnan hallott ő Izrael istenéről? Minden valószínűség szerint onnan, hogy még előtte jó pár száz évvel, Salamon király idejében Sába királynője tett látogatást Salamon királynál, és ő vitte el Izrael istenének a hírét az etiópokhoz. Akit jobban érdekel ez az egész téma, és hogy mi van a mai zsidó hívőkkel Etiópiában, az nézze meg a reformáció ünnepén, 31-én este, igaz, későn lesz, valamikor 11 óra tájban egy film, talán a címe valahogy így van, hogy Éj és boldogulj. Igen, Éj és boldogulj. Arról szól, hogy milyen akciót szervezett 1984-ben Izrael állama. Körülbelül 100 000 egyisten hívő etióp kimenekítéséért az ottani polgárháború idején. Hát ez az egyik történelmi kitekintésem. A másik pedig az, hogy ez volt az első lépés az etióp nép életében, hogy Istenhez közelebb kerülhessenek. A második lépés ez volt, amit most olvastunk el. Nem más viszi az evangéliumot, az örömhírt az etiópoknak, mint a pénzügyminiszter. Azt hiszem, ez volt a legnagyobb küldetése ennek a miniszternek. Így az etióp nép igen korán megismerhette a Jézusról szóló örömüzenetet. Úgyhogy innen az etióp kereszténység. De most evezzünk más vizekre. Kétféle evangelizációt szoktak sokszor egymással szembe is állítani, én inkább úgy szeretném, hogy egymást kiegészítve beszéljünk róla. Az egyik a tömegevangelizációk formája, ideje, a másik pedig a személyes evangelizáció, egyszemélyes evangelizáció. Többen kérdezték már tőlem, örültem is annak, hogy hiányolják a gyülekezetben, hogy mikor lesz már prokriszt evangelizáció. Volt, aki a fiatalok felé irányuló részét, a Jesus House-ot hiányolta már. Hát most lesz prokriszt evangelizáció a következő év március végétől. Már most lehet jelentkezni a gyülekezetek részéről, és ismét Lupták György szervezi, kiskörösi lelkész testvérünk. Mi is megszervezzük. Rajtunk is múlik az gyülekezeti tagokon, hogy mennyien fognak eljönni, és mennyien fogják hallani azt az üzenetet, amelyet lényegében a technika jóvoltából minden európai országban lehet már fogni, és több százezren hallják. Aki nem tudja, annak csak elmondom, hogy ez a Billy Graham evangelizációknak a folytatása, csak hogy most már a technika következtében, most már nem egy helyre kell összegyűlnie tízezreknek, mint mondjuk 1984-ben a Népstadionban, hanem most már valamennyi gyülekezet külön is megszervezheti, sőt, házi közösségek is megszervezhetik, ahol csak ketten vagy hárman jönnek össze. Azonban most az igénk egy teljesen másféle evangelizáció felé irányít bennünket, és még egyszer mondom, ugyanolyan fontos mind a kettő. Ez a gázai evangelizáció, a néptelen úton történt evangelizáció legalább annyira fontos, mint az, amikor százezrek hallják az evangéliumot. A pusztában indul el egy misszió. Azt is hozzá tenném, hogy ez egy olyan misszió, amit alig, ha lenne egyház, ami felvállalná. Alig, ha lenne egyház, amely azt mondaná, hogy hát most akkor a missziói irányunk az egy lakatlan terület felé forduljon. Mert nem lát egyszerűen lehetőséget arra az ember, hogy kinek hirdesse az evangéliumot ott, ahol nincsenek emberek, vagy ott, ahol nincsenek evangélikusok, és még sorolhatnám. Az Isten viszont elküldi Fülöpöt a gázai útra, a néptelen útra. És ha nem is tömeggel, de egy emberrel találkozik, aki viszont aztán eszköz lesz abban, hogy tömegek hitre jussanak Etiópiában. Néha gondolkodunk az egyházunkban azon, hogy vajon nem kellene megszüntetni alkalmakat? Nem kellene másképpen csinálni, amikor bizonyos alkalmakra már olyan kevesen jönnek el? Aztán a másik oldalon itt van ez a történet, ami arra irányítja a figyelmet, hogy lehet, hogy kevesen, de lehet, hogy azok a kevesen, akik hallgatják, azok befogadják az igét, és az életük minőségi változáson megy keresztül. Nem véletlenül ez a címe az egész történetnek, az etióp kincstárnak megtérése. Egy minőségi változáson ment át az élete. Lehet, hogy bizonyos alkalmakra eljönnek több ezren, de nem igazán megy végbe a minőségi változás. De lehet, hogy mondjuk egy bibliaórára, egy házi bibliaórára eljönnek egyen vagy ketten, de szomjazzák az igét, és vágynak arra, hogy az bennük termést hozzon. Hát ebben a reménységben indítottuk útjára a házi biblia köröket is. Ebben a reménységben indítjuk majd útjára novemberben a szerdai istentiszteletet is. Az etióp kincstárnok nagyon nagy utat tesz meg azért, hogy hallhassa az igét. 2000 kilométert tesz meg. Oda 2000 kilométert vissza. Nem autóval, nem vonattal, hintón. És ki tudja, hanyadjára teszi meg ezt az utat oda-vissza. Hiszen rendszeresen tette meg, évenként eljutott Jeruzsálembe. És most van, most jön el a pillanat, amikor meg is érti, hogy miről is szól lényegében Istennek Izraellel kötött ószövetsége. Kiről szól ez az ószövetség? Most érti meg. Pedig lehet, hogy már mögötte van 10, 15 vagy ki tudja hány jeruzsálemi út. A lényeg az, hogy megvan benne az igény arra, hogy közelebb kerüljön az Istened. És ezért ő megteszi ezt az utat akkor is, amikor még úgy érzi, hogy hiába teszi meg. És még egyszer mondom, nem az a fontos, hogy hányan hallgatják Fülöpnek az üzenetét, hanem hogy hogyan hallgatják, és ma is így igaz. Az ifjúsági bibliaórán megkérdeztem a fiatalokat, hogy szerintük mi a mondani valója ennek a mai igének. Gondoltam, könnyítek a felkészülésemön, és ez így is volt, könnyítettek, úgyhogy ezúton is köszönöm nekik. Azt mondták, hogy sokan ma sem értik az Isten igéjét, és jó lenne, hogyha beszédtéma lenne ez a családokban. És megkérdeznék az emberek azt, aki már megértette, úgy, ahogyan Fülöpöt megkérdezték. Meg azt is mondták, jó lenne, hogyha ezek a Fülöpök engedelmesek lennének az Istennek ma is, és elmennének ezekre a helyekre, az ilyen gázai utakra, családokba, stb., hogy meg lehessen őket kérdezni. És azt is mondták, hogy jó lenne, ha utána akik megértik az igét, azok úgy örömmel mennének tovább, mint az etióp kincstárnok. Ebben segítettek nekem a fiataljaink, és éppen ehhez kapcsolódóan szeretnék én mai életpéldákat hozni, szemléltetni ezeket a dolgokat. Hogyan történik, hogyan érti meg valaki az Isten igéjét olyan élethelyzetben, amikor nem is gondol arra, hogy most éppen igét szeretnék érteni. Agyvérzéssel visznek be valakit a kórházba, érzi azt, hogy egyre jobban, percről percre bénul, a beszéde szinte már teljesen érthetetlen. A vizsgálat után a doktornőt kérdezi, amennyire tudja, hogy van-e remény a gyógyulásomra. A doktornő azt mondja, nem tudom, majd egy hét múlva meglátom. Másnap az egyik járóképes társától kér a beteg egy pohár vizet inni, de nem értette. Mit akar? Aztán bosszúcsan legyint és otthagyja a beteget. Nyilvánvaló, az járja át az az érzés, hogy egy ilyen dadogó, félkegyelművel nem lehet mit kezdeni. És akkor megpróbál az ágyakba kapaszkodva eljutni ez a beteg a vécére, és az egész kórterem rákiált, hova megy, mit akar, elesik. És valóban el is esik, többször is. És akkor jut eszébe ennek az embernek a Kolossébeli levélből az az ige, betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben, az ő testéért. Megérti azt az igét, amit addig nem értett, hiszen hogy van az, hogy ami híja van a Krisztus szenvedéseinek. Hiszen Krisztus szenvedése teljes volt és tökéletes volt. És egyszer s mindenkorra elegendő. Mi a híja ennek? És most értette meg a szívével. És amikor igent mondott rá, és már hittel tudott imádkozni, akkor már sokkal könnyebben tudta ezt a béna életét elhordozni ott a kórházi ágyon. És aztán azt hiszem, hogy 6 nappal később, 1 nappal korábban, mint ahogy a doktornő mondta, hogy meg tudja mondani, van-e esély a gyógyulásra, tudott felkelni, és azt írja, 60-szor aznap legugolni és felállni. Ezzel fejezi be a bizonyságtétei, soli deo gloria. Egyedül Istené a dicsőség. El tudod-e fogadni azt, hogy a Krisztus szenvedésének a híját töltöd be, amikor szenvedsz? A másik történetnek az a címe, hogy gyűlölet, mint halálig. A lelkészt egy tanyasi családhoz hívták ki úrvacsorát adni. A családfő volt halálosan beteg. Tudta a lelkész, hogy évek óta nem szól a feleségéhez. A feleség se hozzá. 5 gyermeket neveltek. És hogyha valamit a másik tudtára akartak adni, akkor a gyerekekkel üzentek. Képzeljük el ezt a családi életet egy tanyán. Kimegy a lelkész, de nem visz úrvacsorai készletet, nem visz se bort, se ostját. És elbeszélget az emberekkel, a családdal, hogy aki haraggal a szívében veszi az úrvacsorát, az ítéletet eszik és iszik. És tegyék meg most azt, amit eddig az évek alatt elmulasztottak. Békéljenek meg egymással. És nagyon megható volt, ahogyan férj is, feleség is. Bocsánatot kértek, átölelték egymást, és kaptak még 3 hónapot arra, hogy ebben a békességben élhessenek. Még aznap sor került természetesen az úrvacsorára is. Törekszel-e hamarabb rendezni a dolgokat? Biztos vagy abban, hogy ha most nem teszed, akkor később lehetőséged lesz megtenni ezt? Nem lesz te túl kemény már addigra a szív? Nem rakódik le addig már túl sok kemítő anyag úgy, ahogy az ereinkbe a meszesedés előre halad? Képesek leszünk még később is megbocsátani? Vagy menthetetlenül elveszünk? Egy személyes szolgálat volt ez is. Egyedül, úrvacsorával egy elveszett családhoz menni. A 3. történet is egy Fülöpről szól, aki a szomszédasszonyához ment át. Ahhoz a szomszédasszonyhoz küldte az Isten, aki néhány évvel korábban költözött oda, tudta azt erről az asszonyról, hogy hitetlenül nőtt fel, és azt látta az utóbbi hetekben, hogy nagyon rászakadtak a múltnak a terhei, a múltnak nehéz élményei, és azt vette észre talán egy vasárnap délután, hogy sír ez az asszony ott a kertben. Átment hozzá, együtt sírt vele. És arról beszélt neki, hogy Jézus az út. És elhívta a templomba. És akkor, kapaszkodjunk meg, ezt mondta ez az asszony, 20 éve várok már arra, hogy végre valaki elhívjon a templomba. 20 éve. Ki gondolta volna, hogy valaki a környezetünkben arra vár, hogy megszólítsuk, miután persze tudtunk vele együtt sírni, hogy gyere el velem a templomba. És ott, a templomban, ő maga is úrvacsorát akart venni, és érezte azt, hogy helyére kerülnek a dolgok, és olyan helyre került, ahol már tudja a terheket hová vetni. Ahol van, aki a terheket hordozza, segít neki. Utolsó történet szintén egyszemélyes evangelizáció. Egy presbiterről szól. Ez a presbiter bekerült a kórházba, de sokszor már úgy érezte, hogy nem is kellene neki élnie, hiszen 80 fölött egyre gyengébben mindig csak terhére van az embereknek, a családjának, a gyülekezetének, minek is él már. Sokszor így perlekedett is Istennel, hogy miért engeded, hogy még éljek? Miért nem szólítasz már magadhoz? És akkor az egyik éjjel a szomszéd ágyon egy katolikus férfi társa szólította a nővéreket, vizet kért, azok nem hallották, nem tudtak menni, és ezért elkezdett káromkodni, hogy ki az, aki végre már vizet fog neki adni. És akkor a presbiter felkelt nagy nehezen, neki is nehezére állt oda menni a vízcsaphoz, és viszi a vizet a szomjazónak. Te jó vagy hozzám, nagyon köszönöm, mondta ez a férfi. Nem én vagyok jó, egyedül az Isten az, mondta a presbiter. De jobb lenne, hogyha káromkodás helyett imádkoznál. Nem tudok, elfelejtettem, segíts nekem. És akkor ott a presbiter a katolikus emberrel együtt imádkozott. Mondták a mi atyánkot, mondták saját szavaikkal is az imádságot. És a csoda itt az volt, hogy az imádság után már nem csak a testi szomjúsága múlt el ennek az embernek, hanem a lelki szomjúsága is, és békésen elaludt, és reggel nem ébredt fel. És amikor hazament ez a presbiter, akkor megértette, miért is kellett neki még élnie? Miért hagyta még, felejtette itt őt az Isten? És egy hét múlva ő is befejezte a földi pályafutását. Így énekeltük, ügyemet reábízom, szívem keserveit, könnyem letörli bizton, s rám vígnapot derít. Hitem reáhagyja, a testem lelkem éltem, kezében azt nem féltem, legyen akaratja. Vállalod-e azt, hogy te is egy ilyen Fülöp legyél? Kórházban, vagy olyan emberek között, akik nem beszélnek egymással, haragszanak egymásra, és megszólítod embertársadat, hogy neki is van még remény. Hogy neki is van még lehetősége örömmel tovább menni az útján. Mert ez így van. Mindannyiunknak lehetőségünk van örömmel tovább menni. Isten adja meg számunkra a mostani úrvacsorai közösségben is ezt. Amen. Urunk Jézusunk, Te sokféle módon jössz hozzánk, sokféle módon juttatod el az örömüzenetet a mi szívünkbe, sokféle körülményen keresztül és embereken keresztül szólítasz meg, és jut el hozzánk az örömhír, míg végre megértjük. Lehet, hogy mi mögöttünk is már több ezer kilométer van a templomba járás tekintetében. De lehet, hogy csak most jutunk el igazán hozzád. Urunk, segíts befogadni a te igédet, megérteni és örömmel tovább vinni, és örömmel tovább haladni utunkon. Amen.